Újabb büntetőeljárás indulhat a két kisgyermeket halálra gázoló ír férfi ellen. Két év alatt 2,5 milliárd forint jutott a tanyák fejlesztésére, újabb program indul. Jubileum Mária Gyűdön, 300 éves a kegytemplom, szűzanya szobra. A híradót látják, jó napot kívánok! Újabb büntetőeljárás indulhat az írgázoló ellen. Francis Tobin ügyében már okirathamisítás miatt is nyomoz az ügyészség. Ha meggyanúsítják a férfit, akkor Magyarországra kell utaznia a kihallgatásra. Tobin, aki 13 éve Leányfalun halálra gázolt két gyereket, még mindig nem töltötte le a rákirót büntetést. Bár márciusban megígérte, hogy bevonul egy magyarországi börtönbe, ezt azóta sem tette meg.
Az én türelmem az már fogytán, azt mondhatjuk.
3-4 naponta egyeztet ír kollégájával Francis Tobin ügyében Navracsics Tibor, közigazgatás és igazságügyi miniszter. A férfi még mindig nem közölte, mikor kezdi meg büntetése letöltését.
Én abban bizony megszólal Tobin úr lelkiismerete. Én minden esetre a jövőben is minden lépést meg fogok tenni annak érdekében, ameddig én ennek a kormánynak a tagja vagyok, és ebben a pozícióban vagyok, addig Tobin úrnak nem lesz nyugta.
Francis Tobin 13 éve gázolt halálra két kisgyermeket Leányfalun. A magyar bíróság 2002-ben ezért 3 év szabadságvesztésre ítélte, de az ítélet kihirdetésekor már Írországban volt. Országa máig nem adta ki, így büntetését azóta sem töltötte le.
Hajlandó önként megjelenni Magyarországon is.
Ezt március végén jelentette be az igazságügyi miniszter. Navracsics Tibor akkor azt mondta, a gázoló cserébe azt kérte, a büntetés nagy részét otthon Írországban tölthesse le. Erre garanciát is kapott. Áprilisban az országgyűlés is foglalkozott a Tobin üggyel. A képviselők határozatban foglalták, hogy elfogadhatatlannak nevezik az Európai Unió jogi biztosának a Tobin ügyben tett nyilatkozatait. Vivian Reding még március elején megkérdőjelezte a magyar igazságszolgáltatás függetlenségét, és érthetőnek nevezte, hogy egy Magyarországon jogerősen elítélt bűnelkövetőt Írország nem ad át a magyar hatóságoknak. Az ír gázoló ügyében egyébként egy másik eljárás is folyik, az ügyészség egy 2006-ban aláírt meghatalmazás miatt vizsgálódik. Tobin ezt Budapesten adta át egy magyar ügyvédnőnek, de nem tudni, hogy a dokumentumot itt írta-e alá. Ha igen, akkor megszökött a magyar igazságszolgáltatás elől, hiszen már eljárás folyt ellene a gázolás miatt. Ha viszont nem Budapesten írta alá, akkor az okirat valótlan, ezt állítja a magyar család ügyvédje. Tóth István azt mondja, ha valóban okirat hamisítás történt, akkor a magyar hatóságok beidézhetik Tobint, és ha Magyarországra jött, akkor a gázolás miatt is felelősségre lehet vonni.
Nyilvánvaló, hogy amennyiben ő már Magyarországon van, akkor az ezzel kapcsolatos ügyben is azért meg lehet kérdezni őt, és nyilvánvalóan lehet vele gyakorolni olyan eljárásokat, amik lehetővé teszik, hogy ő megkezdje a büntetése letöltését.
A hatóságok azután idézhetik be Tobint, ha az okirat hamisítási ügyben hivatalosan is meggyanúsítják.
Hozzá kell szokni, hogy mindig van európai dimenziója a pártpolitikai vitáknak, és ezúttal ez a mi hátrányunkra történik. Ezt mondta Martonyi János a Hír TV-ben. A külügyminiszter a Tavares jelentéssel kapcsolatos vitáról azt mondta, ha így beszélnek a magyar ügyekről, ha ez a támadások szakmai és politikai színvonala, akkor ez Magyarországnak, idézem, olyan rettenetesen nem árt.
Sokkal jobb lenne egy tényszerű, tárgyilagos, korrekt vitát lefolytatni. Valóban a tények alapján, érvek ellen érvek. Még az is lehet, hogy adott esetben nem nekünk van igazunk. Minden vitában benne van az, hogy nem lehet az egyik félnek teljes egészében igaza. De ez, hát én nem hiszem, hogy ez különösebben hat bárkire is.
A magyar tanyarendszer olyan nemzeti kincs, amelynek működő képessége létkérdés az Alföldön és a Dunatisza közi homokhátság vidékén, mondta a Fidesz szóvivője a helyi tanyapiac átadásán Cegléden. Hoppá Péter azt mondta, korábban a szocialista kormányok magukra hagyták a tanyákon élő embereket, ezért 2010-ben szemléletváltásra volt szükség. Ahogy fogalmazott, 2011-ben és 2012-ben mintegy 2,5 milliárd forintos támogatási rendszerből fejlesztették a magyar tanyákat.
Kecskéket tartanak ezen a Cegléd melletti tanyán. Az állatok naponta 50 liter tejet adnak a Jancsó családnak.
Ez kecsketejből készült, kecske gomolya sajt.
Sajtot készítenek a tejből, napi 5 kilót állítanak elő, nagy részét eladják.
Ez volt a törekvés, hogy kijöjjünk a városból, és itt ezt fejlesztjük, ebből meg is tudunk élni így.
Jancsóék a tanyafejlesztési programból csak nem 2 millió forintot nyertek. Tenyész állatokat, fejőgépet vettek, és még külön fűtési rendszert is tudtak építeni a tanyájuk mellett.
Ez egy nemzeti kincs.
A Fidesz szóvivője szerint a szocialista kormányok korábban magukra hagyták a magyar tanyavilágot, és emlékeztetett arra, hogy a kormány 2011-ben és tavaly csak nem 2,5 milliárd forint támogatást fordított erre.
És egy évszázados, évezredes hagyományról van szó, amely nem csak a termelésben tölt be fontos szerepet és funkciót, hanem ezen kívül a táj hosszú távú fenntarthatósága szempontjából is roppant fontos, hogy jól működjön a tanyarendszer.
A tanyán élő gazdálkodókat termelői piacok nyitásával is segítik. Cegléden például mostantól a gazdák a megtermelt és feldolgozott élelmiszereket árulhatják.
45 millió forintot kaptunk ennek a piacnak a teljes átépítésére, és ezen a piacon zömében 90%-ban olyan emberek árulnak, akik saját maguk termelik meg a portékáikat.
A tanyafejlesztési program keretében több ezer tanyát kötöttek rá az elektromos hálózatra, de még így is 1000-1500 házban nincs áram. Bekötő utakat is építenek, és a támogatásokból fejlesztik a kis gazdaságokat is. A cél, hogy a tanyán élők akár teljes egészében önellátók lehessenek.
10 éve még sokan eladták a tanyájukat, hogy beköltözzenek a városba. Mára ez megváltozott, sokan vásárolnak tanyát azért, hogy kiköltözzenek és önállóan gazdálkodhassanak. Magyarországon mintegy 300 ezer tanya van, ezek megtartását szolgálják a tanyafejlesztési programok. A Híradót Hevér Lóránt tudósította.
Az MSZP szerint ellent mond a pályázati kiírásnak, hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit ZRT elkezdte visszaköldeni a vesztes trafik pályázatokat, mondta Tóth Csaba. Az országgyűlési képviselő emlékeztetett, hogy a pályázati kiírás egyik pontja azt mondja ki, hogy a pályázatot a kiíró nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben.
Persze. Hát, hogy látszik, hogy a taktika az tökéletes. A pályázatok visszaküldése után vesztes trafikpályázatok már nem lesznek náluk, és az időközben indított perek, adatigénylési perek, amelyekkel fordultak különböző szervezetek, bíróságokhoz, ezek után, ha ők nyernek is, vagy nem tudnak eleget tenni erre hivatkozva, hogy már nincs a birtokukban a vesztes pályázat, hisz az visszaküldték.
A Fidesz sajnálja, hogy a baloldal hajtóvadászatot folytat az ellen az 5000 kisvállalkozó ellen, akik a trafikok működtetéséből biztosítják majd a megélhetésüket, mondta a párt szóvivője. Hoppá Péter hozzátette, a baloldal valótlanságokat állít egy nyílt és törvényes pályázat lebonyolításáról. Hozzátette, nem fogadják el a vádaskodásokat attól a baloldaltól, amely 2010 előtt a szervezet alvilággal is szövetkezett, idézem, a választások elcsalásáért. Már is érezhetően nőtt a forgalom a fürdőkben és a strandokon, a hónap elejétől ugyanis bővült a szép kártyával igénybe vehető szolgáltatások köre. Az egyik változás, hogy bármelyik alszámláról meg lehet venni például a belépőjegyet.
Akkor ez 1380 forint lesz,
szép kártyával szeretnék fizetni.
Ebben a zalaegerszegi élményfürdőben mostantól a belépőt is meg lehet venni a szép kártya szálláshely vagy vendéglátás keretéből. Korábban csak a szabadidős alszámlát lehetett erre használni.
Ez teljesen megéri nekünk, így meg, hogy mindegyik alszámláról lehet igényelni, hogy bejöhessünk vele, így sokkal jobb, mert így sose tudtuk kiszámítani, hogy akkor most melyik főre mit kérjünk, de így szabad kezet kaptunk.
Július 1-je óta van lehetőség arra, hogy a gyógyfürdő és a strandbelépőt is ki lehessen fizetni a szép kártya mindhárom zsebéből. A szálláshely alszámláról pedig nem csak a szállást, hanem az ott igénybe vehető szolgáltatásokat is meg lehet vásárolni. Wellness-t, masszást vagy akár kozmetikai kezelést is. Újdonság az is, hogy szép kártyával a szabadidős sportrendezvényekre, így akár futóversenyre is lehet nevezni. A zalaegerszegi fürdőben már is nőtt a forgalom a szabályváltoztatásoknak köszönhetően.
mindenképpen pozitív változás ez a fürdő számára, és a vendégek részéről is jók a visszajelzések, hiszen többen kérdezik telefonon, e-mailben is azt, hogy akkor most már nálunk is ugye lehet fizetni ezekkel a kártyákkal.
A szép kártya felhasználásának bővülése több mint 800 ezer kártyatulajdonost és több száz turisztikai vállalkozást érint. Az év első felében több mint 13 milliárd forintot költöttek az emberek szállásra. Ennek csak nem a negyedét szép kártyával fizették ki.
Kisfilmmel hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem az erdőtüzekre. A tűzoltók szerint legtöbbször gondatlanság miatt lobbannak fel a lángok. Tavaly összesen 20 ezer szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat Magyarországon.
Ez a budapesti baráti társaság minden évben többször jár a normafához szalonnát sütni. Azt mondják, mindig gondoskodnak a tábortűz eloltásáról. Ezért külön visznek magukkal két palack vizet.
Ha végeztünk a szalonnasütést, akkor vízzel eloltjuk az egész tüzet, és utána meg homokkal, vagy ami van, azon meg betakarjuk.
A legtöbb szabadtéri tüzet a figyelmetlenség okozza. Sokan ugyanis magára hagyják a parazsat, ami akár gyorsan újra lángra kaphat. Ezért készítette ezt a kis filmet a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az országos tévécsatornákon sugározzák. Arra figyelmeztet, hogy legtöbbször a nem megfelelően eloltott tábortüzek, a figyelmetlenül meggyújtott avar okoz tüzet. De akár egy égő cigarettából is lehet baj.
Soha nem akar tűzoltó lenni? Itt a lehetőség. Oltsa el maga után.
Szabadtéri tüzek esetében két nagyon veszélyes időszak van, ez a kizöldülési időszak, illetve a másik a nyári asztályos időszakra tehető. Ez van most. A kisfilmmel arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ezeknek a tűzeseteknek 99%-a emberi tevékenységre vezethető vissza, nagyrészt gondatlanságból.
Jelenleg nincsen tűzgyújtási tilalom az országban, de a szakemberek azt mondják, ha az időjárás továbbra is ilyen nyárias marad, akkor elrendelhetik a tiltást.
A honosításról, a nyelvhasználati jogokról, a kárpátaljai magyarság és a magyar kormány közötti további együttműködésről volt szó az idei 21. Kárpátaljai Nyári Szabad Egyetemen. A rendezvényre, melyet a Kisebbségekért Prominoritate Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség közösen szervezett, idén több külhoni magyar politikus és a magyar kormány képviselője is ellátogatott.
A Kárpátaljai Nyári Szabad Egyetem a szervezők szerint összefogja a magyar kisebbséget. Számos olyan gondolat fogalmazódott meg itt, amely bekerült a jelenlegi kormány nemzetpolitikájába.
Ilyen például a családi támogatások rendszere, a szülőföldön magyarul oktatási rendszernek a gondolata itt merült fel, vagy itt is felmerült, és annak az elemeire vonatkozó kérdéseket megvitatták, vagy akár a kettős állampolgárság gondolatáról is volt szó, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani.
A külhoni magyarok elemi érdeke, hogy Magyarország szomszédságpolitikája sikeres legyen, mondta Németh Zsolt. A külügyi államtitkár szerint javítani kell a kommunikációt, hangsúlyosabban kell kezelni a nyelvtörvényekkel, nyelvhasználati jogokkal kapcsolatos kérdéseket.
Ki kell emelnem a régiósításnak, illetőleg az autonómiának a kérdését, a honosítással összefüggő problémákat, regisztráció, választójog. Hasonlóan fontosnak gondolom azt, hogy miként fognak alakulni a nyelvi jogok, a nyelvhasználati lehetőségek, illetőleg a ehhez szorosan kapcsolódó szimbólumhasználati kérdések.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke arról beszélt, hogy a magyar kisebbség az ukrán választási visszaélések miatt kiszorult a hatalomból.
Nyilvánvalóan a szabadatvásárlásnak a lehetőség a társadalom jelenlegi állapotát tükrözi. A lakosság egy része annyira el van szegényedve, hogy rá van utalva erre a úgynevezett adományra, másrészt pedig nyilván az is közrejátszik, hogy nem nagyon hisz abban, az ő szavazata van, amit megváltoztathat.
A politikusok egyetértettek abban, hogy a jövőben ki kell terjeszteni a határon túlra az anyországi családpolitika bizonyos elemeit, mezőgazdasági együttműködést kell kialakítani, és újból divatba kell hozni a magyar kultúrát a Kárpát-medencében. A rendezvényen az MTVA dokumentumfilmeket vetített, a digitális átállás kárpátaljai vonatkozásairól és a határon túli magyarságnak a közmédiában való megjelenítéséről is tanácskoztak.
Óvni kell a valláshoz kötődő építményeket, alkotásokat, mondta Erdő Péter esztergom budapesti érsek Mária Gyűdön, ahol a kegytemplom szűzanya szobrát ünnepelték, amelyet éppen 300 éve állítottak fel. A Szent Misére több száz hívő gyűlt össze, sokan érkeztek határon túlról is.
Mária Gyüdön az 1600-as évek végén Szűz Mária fényözönben megjelent két gazdának, a magyarok nagyasszonyának közbenjárására számos csodálatos gyógyulás történt, ezért csodatévő szent helynek ismeri el az egyház. Minden évben tízezrek zarándokolnak ide, főleg idősek, betegek.
Székkel, hogy fel tudjam tenni a lábamat, meg kispárnát, meg vizet hoztunk.
Az eredeti Mária Gyüdik egy szobrot 1006-ban találták a templom közelében. Túlélte a tatárjárás, de a török dúlás során elveszett. A most látható szobor éppen 300 éves. A főbúcsú Sarlos Boldogasszony napján Erdő Péter bíboros arról beszélt, hogy a török időkben is sok templomot leromboltak, a képeket és szobrokat pedig elpusztították. De eljött a katolikus ébredés, ami magával hozta a magyar kultúra, a magyarság ébredését, és ezért mindenkit felhívott az egyházi épületek megóvására.
Feszületek, határkeresztek, szentek képei és szobrai, akár közterületen is állnak Európa szerte. Óvjuk, őrizzük, tartsuk karban őket, mert nem csak egy régikor kultúrájának emlékei, hanem kézzelfogható bizonyságai és hordozói Európa lelkületének.
Az Esztergom budapesti érsek szólt arról is, hogy a Mária kegyhelyekre induló minden zarándoklat és búcsújárás azt az igyekezetünket, vágyunkat fejezi ki, hogy Szűz Máriával és rajta keresztül Istennel találkozzunk.
Magyarország, illetve Felvidék, Kárpátalja és Erdély 40 intézményéből több mint 170 vendég érkezett Debrecenbe az idén 18. alkalommal megrendezett Kárpát-medencei Magyar Református Középiskolák találkozójára. A találkozó célja, hogy az iskolákat, illetve az egyes régiók nevezetességeit is egymást is megismerjék a tanárok és a gyerekek.
Ki kisebb, ki nagyobb csomaggal érkezett a református kollégiumba szombat délután. 40 intézmény, 170 tanára és diákja tölt egy hetet Debrecenben. Vasárnap délelőtt harangszó kísérte a vendégeket a nagy templomba. Bölcskei Gusztáv református püspök igehirdetésében az álhatatosságról beszélt.
Vajon mivé lettek volna Kárpát-medencei magyar református iskolák, ha nem lettek volna 475, vagy éppen 450 esztendeje a kollégium alapításától, a heidelbergi kártyától olyanok, akik megtapasztalták őket, a világ világossága ragyogja körül.
Az anyaország mellett Erdélyből, a Felvidékről és Kárpátaljáról is érkeztek tanárok és diákok a találkozóra.
Nagyon örültem, mivel nem kitűnő tanuló vagyok, de jó tanuló, és ez ilyen megtisztelt, hogy az igazgatónő engem választott.
A határon túli tanárok arról beszéltek, hogy kell erő ahhoz, hogy kisebbségben reformátusként éljenek.
Lehet, hogy kívülről nézve nehéznek tűnik, vagy nehezebbnek tűnik, de hittel, reménnyel, összetartással, összefogással nekem nem tűnik olyan nagyon nehéznek, és megszoktuk.
A 40 intézmény 170 küldötte, Debrecen mellett a Hortomágy és Nyíregyháza látnivalóival is megismerkednek.
Megkezdte próbáit a vajdasági Tanya Színház. A régióban egyedülálló vándortársulat beköltözött főhadiszállására az északbácskai Kavillóra. A színészek a bemutató után vándorútra indulnak, hogy több mint 20 helyszínen mutassák be előadásukat. Augusztusig közel 700 kilométert tesznek meg traktoron.
Gaz, törmelék, por, rendetlenség. Most így néz ki a Tanya Színház főhadiszállása, a Kavillói Tanya. Sok a teendő, hiszen az épület egy évig lakatlanul állt.
Ez egy nagyon, nagyon fura színházi forma, hiszen mi itt reggeltől estig, 1-24 órán keresztül együtt vagyunk, együtt élünk, és ez a turné végig így fog történni.
A takarítás után kezdődhettek a próbák. A társulat összetétele évről évre változik. A színészek egész vajdaságból érkeznek. Az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatói pedig kötelező gyakorlatukat töltik itt a nyáron. A Tanya Színház 36. bemutatója Tadeusz Szobodzianek Ilja Proféta című műve lesz.
Valahogy olyan elképzelésem van, hogy
Tehát hogy nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt a darabot, ami ezeknek a föltételeknek meg tud felelni, és azt gondolom, hogy az Ilja Proféta ilyen.
Mi itt a helyzet, hogy kell ez?
A fiatal színészek is javában készülnek a próbákra.
Nyilván egy bizonyos félelem, nem is mondom, hogy félelem, de egy kihívásszerű feladat magammal szemben azért van. De szerintem minden színészben, attól függetlenül, hogy mit játszik.
A Tanya Színház bemutatója július 22-én lesz Keviben. A társulat ezután vándorútra indul, hogy még 21 helyen lejátsza az előadást.
Több tucat néptáncos, énekes és népzenész lépett fel a Felszállott apáva népzenei vetélkedő Hódmezővásárhelyi válogatóján. Az MTVA az idei siker után ismét meghirdette a tehetségkutatót, amelyre csaknem 300 produkció, 1500 versenyzője jelentkezett, köztük több határon túli résztvevő is. Az elődöntőket és a döntőket januárban közvetíti majd a közmédia.
Vajdasági kupuszinai táncokkal lépett fel a Szabadkai Róna Tánc Együttes a Felszállott a Páva című tehetségkutató verseny délalföldi válogatóján. Tavaly az elődöntőig jutottak, idén jobban szeretnének szerepelni.
Nagyon sok felkérést kaptunk ezáltal, hogy a tévében is láthattak minket, és úgy gondolom, hogy közelebb tudtuk egy picit hozni a néptáncot, és hát ezt a műfajt.
A hattagú zsűri egyrészt figyel a televízió szempontokra, és a produkcióknak meg kell felelnie a szakmai szempontoknak is.
Megpróbálják megítélni a szakmai zsűri tagjai, hogy ki az, aki jobb hangminőségben, hangszertudásban, technikai tudásban.
A Felszállott a páva első sorozatában a Dunán hatalmas sikert aratott határon innen és túl is. A tavalyi győztesek legutóbb a washingtoni Smithsonian Folklife Fesztiválon arattak elsöprő közönség sikert. Az MTVA népzenei és néptáncos tehetségkutatóra szóló felhívására egyébként az idén 291 produkció jelentkezett, több mint 1500 résztvevővel. A területi válogatókat folyamatosan rendezik a következő hetekben. Mindegyikről 40 perces film készül, amelyet a januárban a Felszállott a páva újabb műsora előtt láthatnak majd a nézők.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés, fél hétkor pedig kezdődik a heti hírmondó. Köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!